Megegyék meg, hogy mindenekelőtt megköszönjem a Neumann társaságnak, hogy felkértek ennek az előadásnak a megtartására. Nem az egekbe szárnyaló előadásra számítsanak, hanem inkább egy kicsit földhöz ragadunk, és megpróbálom felvázolni azt a infrastruktúrát, amely nélkül valóban nincs okosság. Persze az infrastruktúra az egy nagyon tág fogalom, és sok minden elhelyezhető ebbe a fogalmi körbe. Mi az információs infrastruktúráról gondolkodunk, és az információs infrastruktúráról próbálok egy rövid összefoglalót adni. Ennek a története eléggé a múltban nyúlik vissza, mint egy 28 évvel ezelőtt gondolkodtak azon nagyjaink, akik itt ülnek a sorokban, hogy adathálózati infrastruktúrát kéne építeni, és valóban elkezdődött egy hatalmas munka, egy hatalmas fejlesztő munka, amely megteremtette az alapjait a magyarországi internetkultúrának, kommunikációs kultúrának, adatátvitelnek. Sok-sok embernek áldozatos munkája, és végül is néhány év alatt a embargó ellenére sikerült egy olyan rendszert összekapcsolni, amely nyugodtan mondhatjuk, hogy versenyképes volt Európában is. Nem véletlen, hogy a Magyar Posta ezt a rendszert vezette be először. Ugye ez az X5-ös adathálózati rendszer volt. A feladat a továbbiakban lépéstartás Európával, lépéstartás a világgal, és ennek az időpontja akkor következett el, amikor is az embargó leúlt, a rendszerváltást követő egy-két évben praktikusan a magyar felsőoktatás néhány ipari kutatóintézettel együtt kapcsolódott az internethez. Ez a kultúra szinte berobbant, és amikor a CERN-ben a World Wide Web kifejlesztése megtörtént, ez is félelmetes sebességgel terjedt el, mint az egyik meghatározó, és a mai napig is meghatározó kommunikációs felület. Nem véletlen, hogy a tudomány, a kutatás és a felsőoktatás területét hódította meg, először is ez a rendszer, és csatlakoztak a I4ZF-hez, vagy később a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz, ugyanis kidolgoztunk egy olyan programot, amely nem csak adathálózatról beszél, hanem a legszélesebb alkalmazói körről, alkalmazásokról. A dolog odáig fajult, hogy nem csak egy programot dolgoztunk ki, illetve dolgoztak ki, hanem kormányzati szintre emelték a tevékenységet, és itt az ábrán látható 5/2011-es kormányrendelet, ez a legújabb változata, szabályozza és határozza meg azt, hogy hogyan kell végrehajtani az NDL programot, milyen feltételrendszerrel kell végrehajtani a programot. Ez nagyon fontos és nagyon, nagyon komoly előrelépés volt, ugyanis ha nincs forrás, akkor források nélkül elég nehéz dolgozni. Ahhoz viszont, hogy költségvetési forrás legyen, ahhoz mindenképpen meg kellett teremteni azt a gazdasági környezetet, amiben ez a nem túlságosan olcsó infrastruktúra működhet. Volt minta, mert végül is azért már az Egyesült Államokban igen korán kialakult az a struktúra, amely külön vált a commerce távközlési hálózatoktól, és önálló hálózatot épített. Miért volt erre szükség? Azért, mert ez egy kísérleti rendszer volt, és itt fejlesztették ki azokat a távközlési technológiákat, amelyek segítségével aztán a későbbiekben, akár mondhatnám mai napra, hogy már ENSZ 100 gigabites kommunikáció is lehetővé válik. És ezeket a kísérleteket másképp nem lehetett volna végrehajtani, mint hogyha ezek csak akkor, hogyha ezek a hálózatok önállóak. Önállóak, függetlenek, és független az a szervezet is, amelyek ezt végzi. Na hát ezen minta alapján végül is Magyarországon is létrejött az a szervezet, amely alulról építkezve, egy egyesületen keresztül, amit úgy hívnak, hogy Hungárnet, táplálta a programot és a programnak a végrehajtó szervezetét, az NDF intézetet. Ma elmondhatjuk, hogy talán nem csak Közép-Kelet-Európa, hanem Európa egyik élenjáró adathálózatával állunk, vagy adathálózatával rendelkezünk, és jelen pillanatban több mint 2 millió felhasználója van ennek a rendszernek. Ez a 2 millió ember, ráadásul az a 2 millió ember, aki valóban felkészülten használja is ezt az informatikai rendszert, nem csak hálózatot. A teljes felsőoktatás, a teljes közoktatás, az MTÜ kutatóintézetek kivétel nélkül, valamint a közgyűjteményeknek is jelentős része, mondhatnám meghatározó része, levéltár, stb. Kapcsolódik a rendszerhez. A Sulinetről. Egyáltalán azt hiszem, hogy amikor már a felsőoktatási intézmények többségét a hálózatra kapcsoltuk, akkor felmerült az igény arra, és ezt az iskolák, tehát alulról ők kezdeményezték, hogy jó lenne, hogyha ők is részesei lehetnének ennek, annak az infrastruktúrának, amely a felsőoktatásé. Az első 50 iskola, ugye hát ezeknek a többsége az egy gyakorló iskola volt, csatlakozott a rendszerhez, és akkor még nem hálózatként, hanem csak egyedi iskolánként kapcsolódtak, felmerült annak az igénye, hogy egységesen a teljes magyar közoktatást rendszerbe foglalva kéne integrálni a felsőoktatási rendszerhez, és egy egységes oktatási hálózatot létrehozni. Hát ez az álom, ez nem teljesült. Nem teljesült, noha a terveink elkészültek, de végül is 1997-ben, pontosan emlékszem, november 7-e volt, amikor is az akkori oktatási miniszter, Magyar Bálint úr megkeresett bennünket egy konferencia alkalmával, és szó-szót követett, hogy milyen jó lenne, hogyha egy ilyen egységes rendszert lehetne. És mondtuk, hogy igen, van tervünk, itt van a kezünkben. Azt mondta akkor Ruzsgyi, másnap 10 órára vigyük be a minisztériumba, bevittük, letettük az asztalra, csak közben mások is érdeklődtek, hogy hogyan lehetne itt üzlethez jutni. Magyarul az akkori távközlési piac pillanatok alatt a mi szerény terveinket, ugyan szerény, de kiváló terveinket lesöpört az asztalon. Na hát ez aztán még megismétlődött gyakorlatilag minden kormányváltásnál, illetve minden 4 éves ciklusban, hogy elővezettük ezt a tervet, elképzelést, de valahogy nem jött össze. A véletlen hozta össze. A véletlen hozta össze, mégpedig ezelőtt 2,5 évvel, itt a nagy hálózati konszolidációk során, ugye hát erről mindjárt hallottunk, kormányzati adathálózati konszolidáció kapcsán, egy körről elfeledkezett az akkori vezetés, mégpedig a közhálóról, aki integrálta magába ugye a teljes közoktatást, és ezen kívül még a egyéb kulturális intézményeket. Jelen voltam, amikor ez a döbbenet jött, hogy te jó Isten, elfeledkeztünk a közoktatási intézményekről. Na hát itt valami gyorsan tenni kell, és kaptam az alkalmon, és jeleztem az illetékes felé, hogy hát itt vagyunk, mi készek vagyunk arra, hogy ezt a rendszert tovább vigyük, mert valóban pontosan tudtuk, hiszen azért a jelzéseket folyamatosan kaptuk, hogy igen, most a körülmények között tevékenykednek a köznevelési intézmények, pedig óriási igény lenne arra, hogy régi fényében csillogjon, mert meg kell mondanom, hogy a Sulinet kiépítése, a hálózat felépítése egészen 2004-ig egészen tűrhető, mondhatnám, hogy kiváló minőségű volt. De 2004 után az égvilágon semmi nem történt. Az volt az utolsó beruházási év, ugye, amikor az ISDN-ről az ADSL technológiára átkapcsoltak, de hát ugye ott azért a akkori felső sebesség határ az 4 megabit volt. Ez így is maradt egészen napjainkig, mondhatnám 2,5 évvel ezelőttig, amikor is úgy gondoltuk, hogy ezen a helyzeten alapvetően változtatni kell, és kidolgoztunk egy olyan tervet, egy olyan koncepciót, amelynek mentén haladva hát eljutottunk odáig, hogy ma gyakorlatilag minden iskolában megvan a lehetősége akár egy gigabites adatátvitelnek. Tehát azokat az eszközöket elhelyeztük mind a 4800 iskolába, ahol végül is egyáltalán állami fenntartás van. Mi az a rendszer, mi az a hálózat, amihez kapcsolódnak ma az iskolák? Ugyanis a feladatot nagyon rövid idő alatt, néhány hét, mondhatnám néhány hónap alatt kellett végrehajtanunk, mert a korábbi szerződések lejártak, ilyen egyszerű földhöz ragadt dolog, lejártak szerződések, amelyek ugye az iskolákat rendszerbe kapcsolták, és új szerződés, vagy új tender nem került kiírásra, így aztán az NIF gerinchálózatára kellett migrálni 5000 iskolát. A migráció megtörtént 2 hónap alatt, ez egy óriási teljesítmény volt, de azon az eszközállományon, ami rendelkezésre állt. Sok mérnök ember van, pontosan tudják, hogy mit jelent az, amikor nem tudok levenni a polcról egy tartalék eszközt, mondjuk egy routert, hanem meg kell forrasztanom, és úgy kell tovább ügykörészni vele. Tehát ilyen lehetetlen körülmények között működött a dolog. Na, hát végül is ezen a helyzeten változtattunk. Itt azért még felvillantanék egy ábrát, hogy is néz ki ma az európai kutatói hálózat. Lehet látni, hogy itt azért az összeköttetések, azok rendszer 100 gigabitesek, tehát óriási kapacitással, ráadásul Magyarország, Közép-Kelet-Európa elosztó pontja. Ezt csak azért villantom fel, mert Európa szinte minden országában a oktatási hálózat az egy egységet képez. És nem csak Európában, hanem ez globális szinten is összekapcsolásra kerül. A szolgáltatási portfóliónk, erről azért már röviden tettem említést, de hát végül is ugye egy hatalmas kört szolgálunk ki, mégpedig egy olyan háttérinfrastruktúrával, ami valóban befogadó hálózat, olyan óriási kapacitással rendelkezik, ami még jó pár évig kiszolgálja a hálózati igényeket. Nem csak hálózati szolgáltatásban, hanem a köztesrétekben és HPC alkalmazásokban is élenjárót alkottunk. Ez természetesen mondjuk a Schrödinger szempontjából nem meghatározó, de hogyha már az oktatás kutatására gondolok, és az oktatás kutatási tevékenységre gondolok, akkor bizony a szuperszámítás technika nem nélkülözhető. Olyan óriási adatmennyiség keletkezik, amely bizony feldolgozása igényli azt a számítási kapacitást. Tehát itt nem csak a lézerkutatás, vagy éppen a részecske kutatás az a terület, amely igényt tart a szuperszámítás technikára, illetve a hatalmas tárolókapacitásra, hanem igenis az oktatás. Óriási adatmennyiség, óriási tananyagmennyiség keletkezik, majd erről még néhány gondolatot a legvégén fogok mondani. Az alkalmazások területén meghatározó, hogy mivel tapasztaljuk, sőt megéljük azt, ugye, hogy ma már az iskola az nem egy olyan terület, ahol a tanár és a diák kapcsolata az, ami meghatározó, és a szülő az valahol kívül van, hanem az iskola az kinyílt, az iskola informatikai rendszerén keresztül olyan szolgáltatásokat lehet elérni, amely a szülőket is érinti. Tehát a kommunikáció az teljesen kétirányú lett, ezért is ma már ezeket az aszimmetrikus megoldásokat nemigen támogatjuk, és a célunk az, hogy szimmetrikus megoldások legyenek adathálózat területén is, és legyen meg lehetőség arra, hogy akár desktop módon videokonferencia rendszert lehessen szervezni. Ezzel egyébként a Neumann Társaság is élt ezzel a lehetőséggel, és nem egy olyan rendezvény van, ahol a diákok, diákolimpia, stb. Ezt a rendszert használják, felhasználják. A Surinet történelemről és ennek csak az utolsó időszakáról még néhány gondolatot. A széles sávnak az elterjesztése, az elterjedése, ez mindenképpen meghatározó. Most ha arra gondolunk, hogy a kormánynak a legújabb tervei szerint, ugye itt 2008-ra minden háztartás számára elérhető lesz, remélem így fogják kommunikálni, hogy elérhető lesz az internet, mert azért arra ne gondoljon senki, hogy minden háztartásra be fogják vezetni az internet, nem, elérhetővé válik az internet. Magyarul ott lesz az utcában, hiszen máshol nincs is lehetőség, mert óriási még a fehér folt, rengeteg olyan terület van, Magyarországnak 41%-a olyan, ahol az internet egyáltalán nem elérhető, persze itt széles sávra gondolok, mert valamilyen kapcsolat azért mindenhol van. A problémákat ugye felmértük, ismerjük, annak ellenére, hogy a nagyon nagy sebességű eszközöket elhelyeztük, a köztük lévő összeköttetés az még nem optikai, messze nem optikai. Tehát igenis nagyon-nagyon nagy és fáradtságos munka áll előttünk. És a költségkeret adott. Azon ebben a pillanatban nem lehet túllépni, és a jelenlegi költségvetés szűkössége ellenére, csak úgy mondanék, fölröppentenék egy számot, hogy 1998-99-ben a költségvetés a közoktatás informatikájára 7,2 milliárd forint volt évente, ma 640 millió forint. Tehát azért lehet látni, hogy eléggé beszűkült ez a mezsgye, és hát ebből aztán természetesen egy csomó olyan probléma adódik, ugye, amely a tananyagfejlesztés és az eszközfejlesztés az iskolákban igencsak kullog, de vannak terveink, vannak elképzeléseink, sőt van támogatás is a kormányzat részéről, és nem csak az iskolai eszközök megújításához sikerült több mint 1,3 milliárd forintot szereznünk, hanem közben végrehajtottak két olyan projektet is, Európai Uniós projektet, amely a tananyagfejlesztés, illetve az iskolai napló, stb. Tehát ilyen egészen praktikus dolgok elektronizációja irányába vitte el az ügyeket. Bízunk benne, hogy továbbra is. Na most néhány számot azért felvillantanék, mert érdekesek a dolgok. 4466 iskola van egyáltalán a Surinet hálózatba kapcsolva. Ez tényleg iskola. Telephely 15 ezer van, tehát van bőven még, mert lehet, hogy az uszoda meg egyéb dolgok, azok más telephelyen vannak, és oda is jó lenne, ha lenne internet kapcsolat természetesen. Ebből 3462 a Klebersberg intézet, illetve iroda által fenntartott iskoláknak a száma, 215 további állami fenntartású, 411 egyházi, 205 alapítványi, és 175-ről pedig egyszerűen nem tudjuk, hogy milyen. Azért ez is egy kicsit jellemző, hogy a köznevelési intézményekről borzasztó nehéz információhoz jutni, különösen most az átszervezést követően, még azért itt van bőven tennivaló, mert anélkül, hogy nincsenek adatok, nincsenek pontos információk a birtokunkban, arról nem beszélve, hogy nem tudjuk, hogy fizikailag hol vannak az iskolák. Tehát egyszerűen elég nagy a kaotikus állapot, de mindesetre azért már ez is egy eredmény, hogy legalább ezt a felmérést el tudtuk végezni. Ebből az iskolaszámból 1994 végponton csak Surinet kapcsolat van, majd mindjárt említem, hogy miért mondom ezt, hogy csak. 1411 végponton van alternatív kapcsolat, és 901 végponton csak alternatív kapcsolat van, 560 végponton pedig egyáltalán nincsen adathálózati kapcsolat. Problémát az okozza, ugye, hogy alternatív kapcsolat azért jött létre, mert egyszerűen azon a 4 megabites kapcsolatot egyszerűen nem lehet dolgozni. Nem hogy egy iskolának, hanem egy magánszemélynek is, ugye, legfőbb a levelezésre alkalmas, de már szörfölni nem igen tud vele. Ezért az iskola elment, ugye, és minden lehetőséget megadott arra, hogy megfelelő sávszélességű kapcsolathoz jusson, és ezeket hívjuk alternatív kapcsolatoknak. Azért itt is mindenhol a háttérben azért legtöbb esetben állami finanszírozás áll. Magyarul mi kiépítettük a Sulinetet, de ugyanakkor volt alternatív kapcsolat is. Hát ennek a költsége mintegy 251 millió forint évente. Ez a milliárdokhoz képest, meg nem tudom, 1000 milliárdos költségvetéshez képest elenyésző összegnek tűnik, de ilyen szerény körülmények között, amilyen, ahogy működik a Sulinet, ez bizony jelentős összeg. És mi erre feltétlenül számítunk. Ez lenne a Sulinet szolgáltatási modellje, ugye ez egy több rétegű rendszer természetesen. Van egy fekete üveg alapinfrastruktúra, a routereket, kapcsolóeszközöket az NIF teszi rá, ezzel lesz egy intelligens DVDM hálózat, ugye, ami ENSZER 100 gigabites kapcsolatot képes létrehozni, tehát ENSZER 10 gigabitet, de 80-szor. A helyi vonalak, és erre épülnek a magasabb szintű szolgáltatások. Melyek ezek a szolgáltatások? A NVM-nettel jelenleg közösen biztosítjuk az access kapcsolatokat, IP cím szolgáltatás van, és a jelenlegi központi szolgáltatásokat próbáljuk a iskolák felé is prezentálni, illetve ehhez a világhoz szoktatni az iskolákat. Ami a felsőoktatásban ma már természetes, hogy ez legyen természetes a közoktatási intézményekben is. Biztosok vagyunk abban, ugye, hogy azért nem minden területen lehet ezt az átmenetet zökkenőmentesen elvégezni, de bízunk benne, hogy azért a kiegyenlítődés az elkezdődik a felsőoktatás és a köznevelési intézmények között. Ez lenne az infrastruktúra szolgáltatás, amit biztosítunk az iskolák számára, mert elég kaotikus állapotok uralkodtak korábban, nem volt egységes szerkezetbe foglalva, és volt egy csomó olyan szolgáltatás, amire nincs szüksége az iskolának, viszont van egy csomó olyan szolgáltatás, aminélkül képtelen működni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kommunikáció területén idomuljon a felsőoktatáshoz, az EduID, illetve az Eduromon keresztül, magyarul legyen meg a lehetőség arra, hogy a webben keresztüli elérés az iskolák esetében zökkenőmentes legyen. A másik pedig az, hogyha bent van már az iskolában az illető diák, ugye, egyre több saját eszköz jelenik meg. A diáknak a zsebében ma már nagyon soknak, ha nem is ezek a drága okostelefonok, de azért már okostelefonok vannak, hogy ezeket egyáltalán használni tudja, rendkívül fontos ahhoz, hogy legyen wireless az iskolába. Tehát ez viszont az Edurom szolgáltatáson keresztül valósítható meg. És ezzel nem csak a diákok egymás közötti kommunikációja lehetséges, hanem ki tudnak lépni. Nem csak az iskola kapuján, hanem ki tudnak lépni az országból, és bárhova mennek, minden további nélkül be tudnak lépni, és az illető intézménynek a szolgáltatásait a kölcsönösségi alapon szervezett rendszerben meg tudják oldani. A TIOP 113 keretében 1,3 milliárdot, mint említettem, fordítottunk arra, hogy az infrastruktúra az megfelelő színvonalú legyen, legalábbis a hálózati végpontok területén, és hát ugye sikerült olyan forrást is találnunk, amivel nem csak a konvergencia régióban, hanem a központi régióban is megoldott a beruházás, illetve a forrás allokáció. Ami a célunk, az nem más, mint hogy a Edurom és az EduID-n keresztül kapcsolódva a országos hálózatunkhoz 3 éven belül 10, 40, illetve 100 megabites kapcsolattal rendelkezzen, tehát minden iskola rendelkezzen kapcsolattal, minimum 10-zel, a nagy átlag 40-nel, de az iskolák többsége azért, vagy meghatározó része rendelkezzen 100 megabites kapcsolattal is. Honnan jöttek ki ezek a számok, ugye? Tehát van egy minimális adatforgalom igény, és ezek mind szimmetrikus kapcsolatok, ez lényeges. Van egy olyan igény, ami előírja, hogy 10 megabitnél kevesebb nem lehet, mert egyszerűen lefullad a hálózat. Ha, mint az később még egy föl fogom villantani, a wireless szolgáltatásokat is igénybe bevezetjük és pilotként elhelyezzük, akkor már 40 megabitre lesz szükség, de a szakiskolában a 100 megabit nem nélkülözhető. Néhány gondolatban összefoglaltam, hogy a Sulinet projekt, tehát hogyha a terveink, elképzeléseink megvalósulnak, akkor a közoktatás infrastruktúrának fejlesztése és integrációja a felsőoktatás infrastruktúrájával az egy óriási előrelépés lenne. Európai színvonal elérése a felsőoktatásban megtörtént, ha felzárkózunk, akkor ez a közoktatásban is jelen lesz, és határozott tervünk az, hogy legyen egy 3 éves 100 megabites programunk, hogy minden iskolába 100 megabitet el lehessen juttatni. Ha megengedik, én talán, hogy mindez megvalósuljon, ugye, mert az infrastruktúrát meg fogjuk csinálni, az biztos, mert hogyha elhatároztunk valamit, akkor ez meg lesz. De, és itt tegnap jutott hozzám ez a statisztikai adat, hogy 2008-ban a 2008-as kerettanterv 100%-ban csökkentette az óraszámokat, az 5-től 8 év folyamig 15%-kal, a 9-től 12-től a gimnáziumokban 63%-kal, 9-től 12 éves évfolyam 83%-kal, a szakiskoláknál 100%-kal, a gimnáziumban végzett 50%-kal, a szakközépiskolát végzettek esetén pedig 62%-kal csökkentették az informatikai óraszámokat. Ha ezen nem történik változtatás, ez mondjuk nem a NIFI területe, mi az infrastruktúrát biztosítjuk, de hogyha az oktatást mellette visszabillentjük legalább arra a szintre, ami 3 évvel ezelőtt volt, akkor szerintem azért jó irányt fog venni ez a dolog. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Nagy Miklós előadását.